Sziasztok, fórumozók, Peti vagyok, és közelnek a draftok, most már mindenki szerintem összezavarodott az EDP-k, rankingek, depth chartok rengetegében, nem egyszerű, most már talán elérkeztünk a holdponthoz is, az emberek már egy kicsit félretolják a dolgokat, és azt mondják, hogy most már csak érzésből, tényleg nüanszokon múlnak a dolgok, és menjünk is rá erre a megérzések dologra. És ahhoz, hogy valakinek megérzése legyen, ezek kellenek valamilyen megalapozott, összegyűjtött információk, amik alapján hirtelen tud dönteni csettintésre kvázi, két nehéz választás közül. És úgy gondoltuk, hogy meg kéne néznünk az első négy körben, ami ugye mondjuk úgy, hogy a make it or break it, ami definiálja az évünket, a lehetőségeinket, kik azok a pikkek, akik kockázatosak, és kik azok, akik mondjuk úgy, hogy betonbiztosnak tűnnek, még hogyha nem is várunk tőlük akkora nagy hatalmas teljesítményt. Ez a témához itt van velem Zsolti. Szia, Zsolti!
Hello! Sziasztok!
Zsolti, preseason elindult. Mennyire szereted a preseason meccseket?
Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy rajongok értük amúgy. Inkább már azt a részt várom a preseasonben, amikor ez egy kicsit elengedik a kezdőknek a kezét, és akkor legalább egy-két negyedet kapnak. El vagyok amúgy vele, de így igazából nem mozgat meg, mert most azért nem fogok kelni. Inkább ilyenkor a blue chip rookie-kra szoktam figyelni, hogy így mit tudnak.
Abszolút, és hát ugye az összefoglalók is szerintem amúgy egész jók, szóval néha én is úgy gondolom, hogy kompromisszumot tudok kötni magammal. Egy picit úgy tekintek, nem tudom, hogy vele Zsolti, mint amikor vannak ezek a tehetségkutatók, és tudod, amikor így az első négy hétben gyakorlatilag csak embereket mutatnak be, akit hülyék csinálnak magukból, csak ezek a preseason meccsek nem viccesek persze. Itt nagyon sokszor még azért csak ilyen practice squad játékosokat látunk, egy-egy tényleg olyan értékes és értékelhető játékossal, akik akár az alapszakaszban is relevánsak lehetnek. Én mindenkit azért is szerintem, Zsolti, ezzel egyetértünk, nem most keressünk sleeper-öket, mert nagyon sok olyan játékos, aki nagyon szépnek tűnik. Még az sem biztos, hogy a keretnek a része lesz mondjuk szeptember 9-én, amikor szépen kick-off kezdődik. Mit gondolsz?
Na, abszolút. Tehát itt még szerintem ezt a fantasy szempontot ezt borzasztóan el kell engedni, meg nem nagyon kell ezt még itt ilyenkor erőltetni szerintem se, hanem egyszerűen csak azt kell élvezni, hogy legalább van foci, hogy annak a minősége is még olyan, amilyen, meg olyan játékosok vannak, amilyenek, de legalább van foci, ez már azért szerintem egy pozitívum, de ahogy te is mondtad, ez fantasy szempontból abszolút ambivalens ez a preseason.
Zsolti, ha most elkezdjük ezt a draft dolgot, azért be kell látni, hogy most az emberek nagyon sok drafton fognak részt venni, főleg azok, akik már rutinos játékosok. Nagyon nehéz nemet mondani, amikor megjönnek egy jó kis fantazi ajánlata, hogy csatlakozz egy ligába, főleg, hogyha kísérletezel. És most én hoztam egy Fantasy Football Calculatorsnak a Half PPR 10 csapatos, mondjuk úgy EDP-jét. És ugye az Average Draft Position, ahol ugye azt mutatják meg, hogy nagyon-nagyon sok mock draft alapján ki hol draftol játékosokat hanyadikként. És arra lennék kíváncsi, hogy mit gondolsz egyrészt az első négy körrel kapcsolatban? Neked mennyire fontos az első négy kör, és van-e mondjuk valami pontos és mondjuk definiált stratégiád az első négy körre?
Szerintem az első négy kör a legeslegfontosabb, de ezt te is említetted az adás elején, hogy igazából a lényegi dolgok azok hát szerintem ilyen 80%-ban az első négy körbe dőlnek el, és döntődik el, hogy lényegében mennyi, milyen lesz a csapatod, meg ugye maga milyen lesz a taktikád. Én eddig ezt a running back heavy taktikát vittem így magammal, ami többé-kevésbé be is vált, viszont itt a tavalyi évben kicsit így egy-két ligámban elbizonytalanodtam ezzel a taktikával kapcsolatban. Lehet, hogy azért, mert viszonylag hátsó draftos voltam, és hát igazából nem abban sem vagyok biztos, hogy teljesen jó draftoltam, meg jó embereket húztam. Lényeg, hogy az idénre megpróbálok egy kicsit ilyen hibridbe átmenni, hogy mind mondjuk elkapó fronton, mind pedig futó fronton legyen egy olyan játékosom, akire ugye vakon is számíthatok, és tudom, hogy azt a padlót hozzák, ami mondjuk megalapozza nekem a hétvégi meccsapom.
Igen, azért a running back-ekkel szerintem óvatosan kell benne az első négy körben. Én is úgy gondolkozom, hogy nem lehet elég running back-je az embernek, és azt továbbra is tartom. Ettől függetlenül be kellett, hogy egyre több a committee, és egyre több a nehezen olvasható committee, ezt se felejtsük el. Semmi bajom az, hogyha négy futó fut, ha van egy clear cut, egyértelmű, definiált red zone ember, aki tényleg befutja a TD-ket, de már ugye ezek is egy pocsék rotáció, amiket nagyon-nagyon nehéz felmérni. Tehát ezért van az, hogy hiába a negyedik körben ugye elölünk egy jó picket, egy általunk jónak vélt running backre mondjuk, nem mindig fizeti vissza azt az árat, amit mondjuk egy stabil padlóval rendelkező, vagy akár egy erős upside-dal rendelkező wide receiver. És Zsolti, most pont szerintem fején találtad a szöget, stabil padló. Én mindig azt szoktam tanácsolni az embereknek, hogy az első négy körben ne keressünk upside-ot, mert nem szabad kockáztatni a pickünket. És ugye az upside az azt jelenti, hogy kinek van nagy potenciája arra, hogy hirtelen mondjuk sok pontot is képes legyen nekünk hozni. És én úgy gondolom, hogy van a stabil padló, ami ugye azt jelenti, hogy van egy olyan játékos, aki nem feltétlenül kiugró pontokat hoz, de folyamatosan hozza nekünk a megfelelő pontokat. És ugye főleg ez egy running back 1, running back 2, wide receiver 1, wide receiver 2 pozíciónál fontos. És hát, Zsolti, akkor keressünk ezekben az első négy körben, ez alapján, az EDP alapján, amit ugye említettünk, Fantasy Football Calculator, 10 fős, half PPR, mit gondolsz az első körben, ki az a játékos, aki egy betonbiztos pick, tehát nagyon stabil a padló, és ki az, aki kockázatos, és persze, hogy van benne upside, hiszen korai picknek van jósolva. Első körben ki ez a páros, akit te megemlítenél?
Az én párosom, akiket hoztam, a betonbiztos pickem, az nálam Derrick Henry. Én szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy hozni fogja azt, amit ha nem is tavaly, mert az ugye kiugróan brutális év volt, de mondjuk ha megnézzük a tavaly előtti számait, az is szenzációs volt, és az is igazából, ahogy te is mondtad, már game changer, olyannyira game changer, hogy igazából simán ligát lehet vele nyerni. Nagyon jó játékos, szerintem semmi nem fog változni idén, amúgy én nem vagyok abba biztos, hogy most ugye nagyon sok szó van arról, hogy ugye Arthur Smith ugye elhagyta a Tennessee-t, és hogy majd most itt kicsit majd botladozás lesz, meg nem lesz olyan a támadó egység, mint amilyen volt. Én nem félek ettől, Henrynek a volumene szerintem borzasztóan nagy lesz, nincs is mögötte olyan játékos, aki fenyegethetné, vagy akár ilyen kisi committee-vé tehetné ezt az egész dolgot. Ő egyértelműen a workhorse, nálam ő a stabil ember. A kicsit ilyen óvatosabb vagyok vele, az pedig Zeke. Ugye sokszor beszéltünk már itt sok aspektusban Zekéről, és a tavalyi éve is olyan felemás volt, szerintem inkább csalódottak voltak a tulajai, mint hogy megelégedettek legyenek vele. Őt már ez ilyen ötödik hely, első kör ötödik hely környékén már lehet hozni. Ugye miután Prescott kiesett a Giants ellen, azután igazából majdnem, hogy teljesen leúszhattuk Zekét a WC-n, nem ment neki, nem volt jó a playhívások. Most remélhetőleg Prescott már full egészséges, bár itt is össze-vissza jönnek a hírek a tréningemből, hogy mi van vele. És ennek ellenére kicsit én most még tartok Eliottól. Ugye nekem ez a Henry és ez a páros.
Először hogy reagáljuk Zeke-re? Egyetértek a kockázatban. Zeke-nek tavaly azért, hogy is mondjam, volt egy stabil padlója, abban az értelemben, hogy azért 50 yard felé sikerült gyakran bekerülnie, sőt, azt mondhatjuk, hogy egy elvárás volt tőle, viszont 100 yard felé csak kettőször került, ami azért, hogy is mondjam, szokatlan, és nem is lett meg az 1000 yardos éve, ugyebár. És ami szerintem nagyon-nagyon aggasztó volt Zeke-nél tavaly, azok a TD-k. Egyszerűen a red zone lehetőségek nem voltak adottak. És úgy gondolom, hogy ugye hozott, ha jól emlékszem, 6 darab futott TD-t, és 2.
6
plusz 2 elkapott.
Totál társadalmi 8 volt.
Így van.
Tavaly 6-2 belőtt.
És most azt mondom, hogy Prescott visszajött, adott valami kis reményt. Egyetlen egy dolog van, amit meg kell említeni, és azért ő szerintem most faktor lesz, Zsolti. Tony Pollard. Tavaly volt olyan mérkőzés, amikor ugye Zeke, mondhatjuk, hogy alig volt pályán, mert Pollard olyan jó formában volt. Aztán pont egy Steelers meccs volt, amikor sérült Zeke, nem volt sérült, nem tudjuk. Pollard bejött, és egyszerűen csodálatosan játszott. És úgy gondolom, hogy Pollard lehet az, aki elcsipeget Zeke-nek a lehetőségeiből. A kockázatot egyetértek. És úgy gondolom, hogy tényleg van benne kockázat, és óvatosan kell vele bánni, és tudjuk inkább a megfelelő árát Zeke-nek. Persze első kör végén még ott csücsül Zeke el kell hozni, ez nem kérdés. Hát a függetlenül, amikor már nagyon korán még ott vagyunk, hogy harmadik, negyedik, ötödik kör, még azért lehet, hogy találhatunk jobb opciót, tehát a kockázat, azt most így kell természetesen érteni. A betonbiztos picket Derrick Henry, hát nem kérdés. Én imádom Henryt ezen az éven, és nem tagadom, hogy nem vagy benne biztos, hogy lesz még ugye random alapján, lehet, hogy első pikkem is lesz az éven, de én Henryt egy picit korábban szeretném húzni, mint ahogy kéne, és pont azért, mert az RB1-em az legyen stabil. Az egyszerűen legyen stabil. És azért be kell látni, hogy Derrick Henrynek mondhatjuk, hogy azért 2000 yardot hozott, tehát 100 yard felett átlagolt per mérkőzés. Hát ez bőven jó. És 17 touchdown-t hozott. És nem érdekel, hogy nincs elkapása. Nem tud érdekelni. Stabil a padló, bírja, és nem kell azon izgulnom, hogy meghúzódik, mint CMC, nem kell azon izgulnom, hogy Dalvin Cookosan kiüli a playoffot. Derrick Henry ott lesz. Kész. Egyszerűen jönni fog. Teljes mértékben egyetértek veled, és én az RB1-emtől egy picit... Mi mást akarsz az RB1-ettől? Nem?
Az, hogy 10 felett átlagoljon is kész. Hát most, hogy standard ligát nézem.
Hát, standard, oké.
Okay. Akkor simán legyen meg neki. Minden hétvégén. Hát, lássam azt a double digitet mellette, akkor vagyok
nyugodtan. Standardben egy átlag RB1-nél azt szokták mondani, hogy 18-15 pont közti sáv, az már egy jó RB1. És half PPR, PPR-ban már azért ott úgy szokott lenni, hogy 20-17. Harry-ben bőven megvan egy 120 yard plusz egy TD. Tehát ez, és most tök mi az, hogy ez PPR-ban sem érdekel. Tehát az a baj, hogy Henry az, akiért megértek, hogyha még valaki reach-el. Tudom, furán hangzik, de én nem fogok meglepődni, hogyha valaki 1/1, 1/2-ben egy Derrick Henryt lehoz, mert ezt keresi. És tudod, mit megértem? Hát
szerintem amúgy az 1/2-ben ott már abszolút nem annyira egyértelmű Dalvin Cooknek a helyzete. Tehát én bőven meg tudom azt emészteni, hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem Dalvin Cookot akarja, nem Derrick Henryt. Tehát
Ja, abszolút. Oké. Hát hoztam én is egy ilyen duót, és hogy őszinte legyek, tőlem picit szokatlanul, viszont mindenképp úgy gondoltam, hogy nem lehet elmenni szó nélkül Devante Adams mellett, hogy ő mit jelent. Egyrészt nem csak a Green Bay Packers franchise-nak, de a fantasy ownerek számára is. Adams főleg be kell látni, hogy standardben is, de főleg PPR-ban egy valódi arany. Abba belegondolva, hogy tényleg egy Hall of Fame kaliberű irányító passzol neki, és egyszerűen biztos, hogy megvan a 10-10 feletti targetje átlag, és megvan a 8-10 elkapása. Ez gyakorlatilag PPR-ben már kapásból, még hogyha a yardokat összeszámoljuk, 14 pont, Zsolti. Ez így kb. Kapásból hozza neked átlagban, és a TD meg mérkőzésenként egyet, más felett tud hozni. Ugye 18 touchdownja volt tavaly. Én úgy gondolom, hogy nagyon stabil nála a padló, és amit kiemelnék, nem változott semmi. Hoztak egy slot wide receiver drafton, jaj, de jó, visszatért rendelke, jó, fú, nagyon megijedtünk. Ugyanaz. Tehát nem változott semmi. És gyakorlatilag most oda megy Aaron Rodgers, még egy évet megpróbál a Green Bay Packers-el, ugyanezt fogja csinálni Adams is, mert ugye ott még vannak szerződésgondok, ezt az évet még meg kell, hogy nyomják. Ez nekik egy igazi, hogy is mondjam, Super Bowl rush, semmi több. És én úgy gondolom, hogy nagyon stabil vele a padló, meg tudom érteni, de inkább hangsúlyozom, half PPR, PPR-ben, hogyha valaki első körben maga biztosan leveszi Devante Adams-et a polcról. Akiben van most egy kis kétségem, a Saquon Barkley. Én nagyon szerettem Saquon Barkleyt. Én az egyik legkészebb futónak tartom, mint nyers talent. Viszont hiába az a nyers talent, amit tavaly láthattunk tőle azon a másfél mérkőzésen, az siralmas volt, és nem miatta, hanem az a támadófal az pocsék. Pocsék volt a futásoknál, és igaz, hogy már Gallmannál láttuk azt, hogy oké, elkezdett fejlődni az a támadófal, tényleg tudtak csinálni már kontakt előtt yardokat, ami szuper, ugye Saquon Barkley-nek volt negatív yardos mérkőzés, és amikor megsérült a Bears ellen. Én úgy gondolom, hogy a sérülések és a Giants körüli tényleg most kialakult káosz, az első kör is necces most nekem, és bocsánat, hogy ilyet mondtam, de az első körös running backünk nem lehet ennyire kaotikus. Nagyon nagyot bummolhat, és lehet hatalmas nagy bust is Saquon Barkley, de az RB1-em ne legyen boomer bust, ez a bajom egy picikét. Szóval, hogyha nekem Saquon Barkley az első kör végére csúszott, hogy őszinte legyek, és szerintem minden okát megadta.
Abszolút egyetértek minden kettővel, és Davante Adams egy állat, nem ember, ő brutális, igazából 10 felettiek a target számai, tehát ez már eleve szerintem embertelen, uh-huh. Nagyon durván hozza a touchdownokat, és tavaly 18 touchdownja volt, ami kicsit aggasztó lehet, bár én ezzel sem nagyon foglalkoznék, hogy a harmadik legnehezebb a wide receiver schedule-je a Green Bay-nek, de szerintem ez igazából újra nem releváns egy ilyen irányító elkapó párosnál, úgyhogy én ezzel sem nagyon foglalkoznék. Én abszolút megértem, hogy Davante Adams egy olyan célpont a drafton, aki betonbiztos, és bárki, aki őt fogja húzni, az igazából teli lövi a tutit. Hát ő bárkival is egyetértek. Igazából nem tudhatjuk, hogy mire számíthatunk rá, ami ugye nagyon aggasztó, és nem tudhatjuk, hogy milyen formába tér vissza, ugye kihagyott másfél évet nagyjából, és hát kemény, ráadásul, ahogy már az előbb is említettem, itt már viszont jobban aggaszt az, hogy a Giantsnek a negyedik legkeményebb a futás elleni védelmek sorsolása, ami azért kemény, és hát nem tudom, egyszerűen nekem Barkley most az idén, aki megfoghatatlan egyelőre, és én is nagyobb rizikónak érzem őt elhozni, mint például mondjuk egy akár egy
Kelsey.
Tudom, Stefan Dixet, vagy Tyreek Hill-t, vagy mondjuk Travis Kelsey. Uh-huh. Most itt például hozhatnék még az emberekkel, Necces Barkley, és az első kör közepén azért még találhat az ember ezt azt. Nick Chubbot, Aaron Jones. Én is egy kicsit félek ettől az egész Barkley projekttől, megmondom őszintén.
Az a furcsa, hogy amikor aztán tavaly az első mérkőzés a Giantsnek a Steelers ellen volt, és Barkley úgy nézett ki, mint egy légy, aki próbál kimenni a bezárt ablakon, csak koppant vissza. Még vissza is steppelt néha. Borzasztó, tényleg,
igen.
Tudod, amikor már te mennél oda kinyitni az ablakot, hogy arra fussál már, öcsém, de semmi nem volt, esélye nem volt szegénynek. És tényleg hiába, és ilyenkor jön elő, hiába a talent, hogyha egy ilyen fal vesz körbe. De mindegy, hát ettől függetlenül, ha bárki ott van a legvégén az első körnek, akkor el kell hozni, egyszerűen nem tudsz mit csinálni, és tudod, amikor odamész, magadnak adod a pofont, ez van, nem tudsz más csinálni, egyszerűen Barkleyt el kell hozni egy ponton. Reménykedni kell, hogy a passzolásnál a passzjátékba be fogják vonni még jobban, mert amúgy neki ez egy jó a keze, szóval ott még lehet keresni való, de nagyon-nagyon vigyázni kell velem, mint a tűzzel, mert nagyon megégethetjük magunkat. Na, menjünk a második körre, Zsolti, kit hoztál?
Menjünk a másodikra, nézzük, én már említettem amúgy nálam nagyjából így egy tírbe van Davante Adams, az pedig Stefan Diggs. És én szerintem a második körből brutál jó értékem van. Láthattuk tavaly, hogy Josh Allen-nel szárnyaltak, és a target számai azok nagyjából Davante Adams szintjén vannak, tehát bármi van, akkor Allen őt fogja keresni, és Diggs ezt tudjuk, hogy meg is fogja, és én szerintem neki olyan padlója van, hogy az megint csak betonbiztos, jó értéken is van. Abba se lehet biztos az ember amúgy, hogy bennmarad második körbe, mert én könnyen el tudom képzelni, hogy egy 12 fős ligában amúgy már kihozzák mondjuk az első körnek a végén, mondjuk ilyen éppen ilyen 11-12. Helyen, és én szerintem az abszolút nem reach egy Diggs-ért a tavalyi évet nézve, de én szerintem ő Minnesota-ban is megmutatta már, hogy borzasztóan megbízható, ám most egy jóval komolyabb és erősebb csapatban játszik. Nagyon nagyon, hogy mondjam, tehát konkurenciás sincsen szerintem Dixnek, mert egyértelmű wide receiver egy, és igazából nem is nagyon van olyan, aki elvenni tőle a targeteket. Ugye nálam Dix az az ember, aki borzasztóan stabil. A riskim pedig, ha mondhatok ilyet, akkor az pedig Jonathan Taylor. Taylorról többször volt már szó, itt már vitatkoztunk, beszéltünk róla. Nem a képességét akarom elvitatni, mert szerintem ő egy amúgy nagyon jó képességű running back lesz, de egyszerűen az, hogy ő ezen az árérték arányon mocorog, itt a mondjuk 11, 12, 10. helyen, az nekem az nagyon, nagyon necces, és egyszerűen ezt a projektet még nem akarom elhinni. Annak ellenére sem, hogy a Colts-nak ugye a legkönnyebb a sorsolása a running back-ek szemszögéből nézve, és nagyon jó futó párbajok lehetnek, de engem az is aggaszt Taylornál, hogy visszatér Marlon Mack, akinek valamiért csak meghosszabbították a szerződését. Neem Hines már tavaly úgy nézett ki, hogy első számú elkapó futó, és hiába volt a Jonathan Taylor, ráadásul arról is többször esett szó köztünk, meg itt az adásban is többször elmondtuk, hogy a pontjainak a zömét azt az utolsó 5 héten kalapálta össze, ráadásul, ami nagyon megnyomta a statisztikáit és a pontjait, az a Houston, a Raiders és a Jacksonville elleni meccsek, ahol ilyen mondjuk 40 pont környékén mozgott half PPR-ba, jó, mondjuk a Las Vegas ellen, meg a Houston ellen 21 mennyiket csinált. Úgyhogy ez megint csak egy olyan dolog, ami nem feltétlenül mutatja azt, hogy bízzak benne. Ráadásul például osztam már itt a nevekkel, hogy ki az, akit mondjuk hamarabb kihoznék. Na például Jonathan Taylornál jóval hamarabb ki tudnék hozni akár egy már az előző emberem Dixet is, de akár egy Tyreek Hill, de akár egy Travis Kelce-t is mondhatnék, Calvin Ridley-t is, DeAndre Hopkins-t is, DK Metcalf-ot is. Oké, nyilván most elkapókról beszélek, egy running back-es szembeállítva, ennek ellenére nálam ezek az felsorolt játékosok sokkal hamarabb megfordulnak a fejembe, mint Jonathan Taylor.
Jó, kezdjük Diggs-el. Egyrészt, akinek ilyen jó bajsza van, mint Diggs-nek, aki gyakorlatilag egy 80-as évek Eddie Murphy-ét hoz, csak jó wide receiver lehet. Nagyon jó.
Nagyon
hegyke. Ugye tisztelni kell a bajuszt, az olyan tekintély parancsoló. Ettől függetlenül, hát most mit szépítsünk ezen, Zsolti? Ebből a Buffalo offense-ből Josh Allen meg Diggs, kb. Mindenki ezt a szeletet akarja, és nem is csodálkozom. Izgalmas lesz, és tényleg Diggsnek olyan stabil padlója van, hogy ez hihetetlen. Nagyobb figyelmet várok amúgy sokkal jobban, és azonban a pass rush meg ugye system, védekező szisztémák szerintem jobban fognak készülni Josh Allenre, szóval szerintem sokkal többet fognak futni, egy kicsit abban reménykedem belül. Ettől függetlenül nagyon stabil ez a padló, kész. Most lehet, hogy Diggs nem fog annyira jó lenni, mint tavaly, ettől függetlenül most is még piszok jó lesz, és elsősorban, hogy te mondtál, a stabil padló. Tehát neki tényleg megvan az a stabil 12-16 pontos sáv, amiben szerintem biztos vagy benne, hogy mindig ott lesz. És ülhet bármikor a 35 pont, félre ne érts. De nagyon stabil az a bizonyos padló, tehát, és ez nagyon megnyugtat egy Diggs-nél. És valamiért Diggs nekem úgy olyannak tűnik, aki nem tud lesérülni annyira. Most ebben a Bills-ben nagyon erősnek tűnik Diggs. Nekem olyan, nem tudom, olyan jó érzésem van Diggs. A gut feeling, amiről beszéltünk, ugye, hogy kell, hogy érezd úgy a gyomrodba, és tényleg én is most jót érzek Diggs kapcsán. És hát ugye felhoztad a Bustot. Bocsánat, kockázatos játékos Jonathan Taylor. Nézegettem. Ugye nagyon sokáig Jonathan Taylor első körös running backként volt apostrofálva, ami nem lenne, amit meg tudok érteni a tavalyi eredmények alapján, de pont a felhozott érvek alapján azért ott mindenképp kihúztam volna én is, ha első körös az ADP-je. Ettől függetlenül nem vagyok annyira pesszimista a Jonathan Taylor miatt, mint te. És egy picit most azért vitázok olyan szempontból, hogy igen, kétszer találkozik a Houstonnal, kétszer találkozik a Jacksonville-lal. Az lehet 170 yardos meccs, meg 2-2 TD minden alkalommal. Tehát ott azért azok erősek. Ettől függetlenül való igaz, hogy a stabilitást még nem látjuk, tehát stabil padlót még én sem várok annyira tőle. Plusz a committee is egy picit fejvakarós. Második körben Én nem vagyok ennyire pepszimista. Én lehet, hogy el tudnám már fogadni, ha második körben úgy, mondjuk úgy, hogy az ölembe hullik, és sikerült egy általam elki ideális wide receivert és running back-et találni, akkor elégedett lennék Taylorral. Oké, hoztam én is egy duót, Zsolti. Kíváncsiak nagyon a véleményedre. Ugyanis már megemlítetted a nevét, tehát nekem a második körnek az egyik legstabilabb játékos, az Calvin Ridley. Nekem nagyon tetszik, amit tavaly csinált Ridley, és én úgy gondolom, hogy ugye ez volt az első 1000 yardos éve, sőt majdnem 1400 yardot hozott össze, 9 TD, és neki az első évben 10 TD-je volt, tehát még szerintem ennél többet is tud hozni. És nagyon sokat javult a mélysége, tehát ő neki 15,3 yard volt az átlag elkapása, ami szerintem szuper. Tehát ő neki látszik az a folyamatos trend progresszió játékában, ami nekem 2021-ben én még többet látok belőle, mint amit most kapott. Most nem feltétlenül yardok szintjén, még 2-3 TD-t el tudok képzelni, hogy ő összeszed, és egy picit jobb elkapásokat, jobb elkapási arányt, tehát azért tavaly 143/90, ez még vérnyomásból is magas, de ettől függetlenül kicsit több elkapást várok tőle, emiatt ugye a half PPR-ban még értékesebb lehet, úgy gondolom. Viszont egy stabil a keze, eszméletlenül sokat kereste Ryan, viszont évközben volt egy megingás. Tehát tényleg, amikor Julio elkezdett, fogalmazunk így, kevesebb targetet kapni, akkor neki meg volt tényleg a stabil 10 target, de azért volt az évnek egy szakasza, úgy az év közepe fele, amikor egy picit visszaesett, de ha egyszerűen jól működik Ridley, sima a 100 yard. Egyszerűen simán összehozza a 100 yardot, Zsolti. Egyszerűen szó nélkül, és akkor megvan a 10 feletti target, és elkapásokban megvan az a 6-9 sáv, és mivel egy mélységi veszély tud lenni, is inkább fogalmazunk így, ezért nem zavar az, hogy mondjuk az elkapásainak száma nem olyan magas, de szerintem ez növekedni fog. Én úgy gondolom, hogy Ridley beton biztos. Tehát tényleg ő hozhatja azt a VR1 sávot simán számunkra, amire mi gondolunk, és szerintem ez a Falcons, ez sose volt ez, aki, hogy is mondjam, jó, játszunk egy unalmas 20 pont alatti meccset, nem. 47-53, meg ehhez hasonlókra számítok tőlük, mint tavaly, meg hát neked majd szerintem pacemaker beültetésre, mint Atlanta szurkoló. Én nagyon stabil padlót érzek Ridley-ben, én örülnék, hogyha egy második körben hozzám kerülne ez az elkapó. Akivel kapcsolatban nem vagyok optimista, az Ekeler, és nem is kellenek annyira számok, mert tavaly sérült volt, nehéz róla bármit is mondani. Az a baj meg kell rá, hogy nem tűnik 3 down back-nek. Ez a véleményem, és őszintén talán valahol az érvem is ennyi. És tudom, PPR, half PPR, az Ekeler csoda. Hát, nekem nagyon korai ez Ekelerért. Úgyhogy sérülésből jön vissza, és megint boomer basszaga van, nagyon korai nekem. Tehát nekem elsősorban ez a bajom. Nem látom Ekelerben azt, hogy tényleg ő az a tipikus workhorse legyen, és ezért én talán el is kerülném az ő személyét.
Adom mind a kettőt. Először Ridley-re reagálva, talán itt van a legkevesebb átbeszélni való. Én is nagyon rajta vagyok a Ridley vonaton, és én nagyon elhiszem, hogy ő jó lesz. De itt nézve itt az edzés videókat, amiket ugye most éppen a Miami-val edzettek, amiket Xavier Howard-dal csinált itt a Red Zone-ba, meg akárhol, a közös edzésen azért az elég ilyen statement volt.
Megtekerte a gerincét? És,
hát csúnyán, igen, pedig azért Xavier Howard, ő inkább a prémium kategória cornerback-eket tekintve. Jól nézett ki Ridley, szerintem is nagyon jó lesz, és én is a második körben nagyon boldog lennék, hogyha ott lenne nálam, úgyhogy adom én is ezt. A másik delikvánsunk, ugye Ekeler, én se hiszek benne, sajnos, tehát bármennyire is szeretnék, meg bármennyire is akarok, meg Herbert, meg hogy majd most egészséges leszek Eller, meg minden tök jó lesz, egyszerűen nem tudok felülni az ő, ha már Ridley-nél vonattal például úsztam, akkor az Ekeler vonatjára is.
Legyen inkább kisföld alatti, tudod.
Igen, ez a egyes metró dolog nekem, igen. Aki jött. Ez egykölődik, nem, ez az, hogy te első kör végén, vagy második kör nagyon elején én őt kihozzam, nekem az nem. Én nem akarom kihozni, és tudom, hogy nem is fogom kihozni. Uh-huh. Egyszerűen nem érzem én se. Amit te elmondtál, hogy nem érzed őt workhorse ringbacknek, azzal én tökéletesen egyet értek. Tehát sokkal szebbnek tűnt ez a Ekeler workhorse running back kapcsolat, még mikor ott volt mondjuk Melvin Gordon előtte. Uh-huh. És annyira illant ez el, ahogy neki elő kellett volna lépnie szerintem.
Jó, Zsolti, tudod, szokásosan jöhetnek a villámkérdések? Mert van itt egy név, ami engem nagyon érdekel. Najee Harris köré fogom természetesen ezt most építeni. Oké, okay, akkor Zsolti, Najee Harris vagy Antonio Gibson?
Najee.
Oké, okay. Najee Harris, vagy Clyde Edwards-Helaire?
Tú, maradunk Najee-nál.
Adom. Edwards-Helaire nekem majdnem a listán volt, vigyázni kell vele, de amúgy nagyon jól mutat a preseasonben, amit látni lehetett tőle. Harris, vagy Mixon?
Mixon. Itt viszont váltok.
Oké, okay. Oké, okay, utolsó. Harris, vagy DK Metcalf?
DK.
Erre most nem számítottam. Na, menjünk a harmadik körre. Mert szerintem ott már azért kezd higulni ez a bizonyos lé. És Zsolti, beton biztos játékosod és kockázatos játékosod, ki a harmadik körben?
Ja, hogy már így az elején elmondtam, hogy itt eddig a running back taktikákat követtem, a running back heavy draftos taktikákat, akkor most ennek ellenére megint hozok egy wide receivert. És nekem ő a harmadik körben Keenan Allen, aki szerintem brutál jó értéken van ott, és ő kicsit mindig ez az elfeledett ember, meg ez a, ja, tényleg ott van amúgy a Keenan Allen is, de hogyha megnézzük Keenan Allennek a statisztikáit, meg igazából az egész stílust, meg azt a teljesítményt, amiben ő focizik, azt szerintem az brutál. És én szerintem sokkal nagyobb fényt kéne, hogy kapjon, mert szerintem egy nagyon jó képességű elkapó, és megvannak a touchdown számai is, tavaly 8-at hozott, megvannak a yardok is, és szerintem Herberttel csak jobb lesz ez a kapcsolat, mint ami tavaly volt, és én nagyon adom ezt a Keenan Allen vonalt. Úgyhogy nekem ő az egyik olyan elkapóm itt, akire azt mondom, hogy én szerintem hozni fogja ezt a standard pontmennyiséget, amivel én meg lennék elégedve hétről hétre. A fekete bárányom az pedig George Jacobs, és hát ugye róla is több szó esett már itt a úgymond ilyen holt időszakban, ugye ilyen amikor beszéltünk itt a fantasyról, hogy ugye megérkezett oda Kenyon Drake, és nem vagyok olyan derülátó ezzel az egész George Jacobs projekttel most már, főleg így, hogy ugye ott van Drake. Szeretném azt, hogy jó legyen George Jacobs, mert szerintem amúgy egy tök jó képességű futó, ráadásul nagyon szép számokat hozott a tavalyi fantasy szezonban, és én is nagyon sokat köszönhetek neki, és annak a 12 touchdown-nak, amit ő összeszedett nekem, ezért is voltam borzasztóan szomorú, mikor a Kenyon Drake-es igazolást bejelentette Gruden és a Raiders, úgyhogy én vele kapcsolatban vagyok egy kicsit ilyen borulátú.
A Jacobs dolga kapcsolatban nem is fogok hozzátenni, hatalmasat csökkent az érték, ez bekedni, hogy Josh Jacobs, ha nincs ez a Kenyon Drake mozgás, akkor mondhatjuk azt, hogy nyugodt szívvel lenne második kör elej, akár első kör vége, ebbe megegyezhetünk, nem?
Simán.
Ez így most simán bezavart. Ez nem kérdés, ez csúnyán bekavart, és nem egészen tudjuk, mit akar csinálni a Raiders. Nem egészen látjuk a preseasonben, merre fele halad a Raiders. A bajom az inkább ott van, hogyha ők tényleg ezt a Kamara meg Murray-féle duót akarják összerakni ott. Én szerintem erre Kenyon Drake nem a legjobb ember, szóval nem valószínű, hogy ezt fogják csinálni. Nem tudom, merre mozdulnak, és ez a kételj összességében, hogy tényleg mire tudok számítani tőle, ez nekem túl sok. Tehát még mindig úgy, hogy már harmadik kör, Amúgy nem rossz. Harmadik körben már vigyétek el, csak tudjátok, hogy van benne kockázat. Ezt is azért hozzá kell tenni, Zsolti, hogy már itt már nagyon higul az a bizonyos lé. Ettől függetlenül be kellett, hogy van benne egy kockázat. Inkább ezt mondanám ezen a ponton. Keenan Allen. Itt csak személyes dolgot mondanék. Imádom Keenan Allent. És tudom, nagyon sokat van questionable, injury reporton nagyon sokszor questionable, amúgy valahogy mindig összedrótozzák azt az embert, kész, mint valami, nem is tudom, humanoidot, berakják valami inkubátorba, és valahogy összekapják. 3 éve üldözöm ezt az embert, és soha nem sikerült még ledraftolnom. Mindig elcsavarta valami a fejemet. Neked volt meg Keenan a csapatodban?
Igen, még szerintem az ilyen nagyon ilyen. Ez is tudom, 3 éve talán valahogy akkor egy ligámban volt, de amúgy nekem is ugyanez, mint neked, tehát hogy mindig várom ide hozzám, aztán igazából sose kerül oda.
Mindig nekem egy picit úgy éreztem, hogy idő előtt kihúzzák, amúgy nem igaz, mindig jókor húzták ki, csak én voltam egy picit úgy kínenennel, hogy...
De ez amúgy tudod, hogy miért van, Peti? Ez amúgy a szar PR-ja miatt van amúgy.
Amúgy igen, teljesen hát, egyetértek veled. Nem látszik Keenan a ligában, hogy tényleg mekkora impactja is van neki. Tavaly tisztán emlékszem, hogy Keenan Allent szerettem volna elhozni, mégis Allen Robinsont hoztam el. Az előtti évben, mondjuk az a nyertem is, mert ha jól emlékszem, akkor Keenan Allen volt, és aki közül választhattam, és nem akarok hülyeséget mondani, de egy running back-et üldöztem, fogalmazzunk így, és lehet, hogy ez Joe Mixon volt, már nem akarok tényleg butaságot mondani, de valahogy mindig valaki elcsavarta a fejemet, még lehetett volna esélyem őt elhozni. De igazad van, valószínűleg a rossz PR miatt. Annyi, hogy 29 éves, de ettől függetlenül tavaly nagyon szerettem volna, csak megijesztett, fogalmazunk így, ez a irányító helyzet, ami ott volt a Chargers-ben. Tehát tényleg most meglátjuk, hogy Herbert úgy néz ki, hogy nagyon jó kapcsolata van Allennel menni kell. Nagyon stabil a padló, kész, és Keenan Allenről most még nem látjuk, de lehet az, aki jelentősen hozzájárulhat arra, hogy a playoffig becsúszunk lazán a ligánkban. Szóval tetszik ez a pick is. Hát, Zsolti, most itt a harmadik körben megpróbáltam új neveket hozni, nem fogok. Egyszerűen nem. Muszáj. David Montgomery. Én nem értem. Miért nem akarja mindenki David Montgomery-t? Harmadik körben vagyunk. Harmadik körben. Volumen a helyén van most már. Mert neki észrevett, hogy ja, tényleg van egy futóm, aki tök tehetséges. És tényleg elkezdték használni, és kiderült, hogy David Montgomery tudja hozni a dupla V-ket is. Szuper! És szerintem ezt felismerték végre. És használni is fogják, nincsen hű, de nagy committee a környéke, mert jaj, visszajött Tarik Cohen, könyörgöm, mikor volt Tarik Cohen releváns ebben a ligában? Most felhoznak valami játékost, aki még életében nem futott, pedig running back, mindig csak az elkapásokat, most emiatt kéne parázni, mert visszajön Tarik Cohen. Na nem már! Nem értem, én nem egészen értem. És a Bears meg főleg, hogyha tényleg jön Fields a pályára, ahol már az lesz, hogy nem tömheted csak úgy a boxot, mert ugye eddig az volt ellenük, most Trubi odament, dobott valamit, aztán a vége az lett, hogy vagy incomplete, vagy akár interception. Most ez egy más Bears lesz jó eséllyel. És ha tényleg jól működik, és Dalton sem rossz, azért nála is kell készülni, de kell egy tudatosság, itt nem lesz többet tömött box. Ezt Montgomery-nek fog nyitni lehetőséget, én úgy gondolom. Riszki? Nem. Stabil a padló? Kapsz egy 10-13 pontos running back-et szerintem jövőre. Én örülnék neki. A harmadik körben elégedett vagyok. Itt, hogyha mondjuk már valaki kihúzott 2 running back-et flex opciónak, David Montgomery szerintem jó. És inkább Montgomery, mint J.K. Dobbins. J.K. Dobbins running back by committee, és őszintén nem értem, Zsolti, nem, ezt sem értem. Nem. És ilyenben mondom azt, hogy fantazizunk már másfél éve, most tényleg nem azt mondom, hogy értetlenül állok, de hype van Dobbins körül, könyörgöm, ő tavaly 17. volt. 17. running back volt csak fantasy szempontból. 800 valamennyi yardot, 900 yardot sem érte el. Tudod, miért volt jó? Mert volt 9 TD-je. Csúcs. Szuper. A 9 TD nagyon jól hangzik, de összességében ezért az annyira nem meggyőző szerintem. És Gus Edwards is zsíros szerződést kapott. Vannak ott még bőven a backfielden. Én azért annyira nem vagyok izgatott Dobbins miatt. És egyszerűen a Ravens backfieldben nehéz belenyúlni. Én kockázatosnak érzem, ezen az áron, hogyha mondjuk harmadik kör vége, akkor rendben lehet menni, És tényleg ezeket a játékosokat már bátran kiúszhatjátok, itt most már csak tudjuk azt, hogy mire kalkuláljunk. Én annyira Dubbinsban nem érzek akkora értéket, mint amit mondjuk nagyon sokan belengenek, mert itt már top 15, top 10 running back buzz van, mondjuk úgy Dubbins körül. Ezt én egy picit talán visszáfognám.
Adom mind a kettőt amúgy. David Montgomery szerintem azért ilyen kicsit ilyen hátrébb szorult running back, mert hogyha úgy nézzük, ugye már ez lesz a harmadik éve a ligába. Eddig igazából már, ha azt nézed, akkor másfél évig borzasztó szarul volt használva. És ahhoz képest a tavaly viszont nagyon fenn volt draftolva, ám egészen 10-12 hétig egyszerűen csak így maszatolta neked a pontokat. Majd a 12. héttől durrant be nagyon, viszont ott már viszont konzisztensen durrant be nagyon, mert ott egészen a 17. hétig öntötte rá a pontokat. Úgyhogy hogy most már hogy én is kezdem elhinni, mert jól nézett ki az, amit ott már műveltek vele negyék itt a végén, és adom, lehet benne fantázia. Akárki is legyen az irányító, szerintem Montgomery jó lehet. És elhiszem most már valahogy én is. Tehát ez tetszik. A Dobbins, ez egy érdekes kérdés amúgy, ez az egész Dobbins dolog. Ugye, te is mondtad, hogy 9 touchdown azért az nagyon szép szám, de azért tudjuk, hogy Lamar Jackson meg tudja oldani lábon ő is, tehát a red zone-nál is, akár goal line-nál is meg tudja oldani. Igen, ott van Gus Edwards, nem tudom, látta, de rohadt kemény ilyen bling-bling nyaklánca volt, ami egy busz volt, most a legutóbbi preseason meccsen ott az oldalvonal mellett hétereztek éppen, vagány volt. Amúgy igen, tehát őt is, ővel egy szerződést hosszabbítottak, és amúgy én el tudom képzelni azt, hogy goal line-on ő azért többször elő lesz véve, mint Dobbins az idejében, úgyhogy necces ez a Dobbins kérdés. Annak ellenére, ahogy most itt beszéltünk, ugye itt már harmadik kör végéről, én már amúgy már mind a kettőt húznám, tehát igazából, ahogy te is mondtad, húzzuk nyugodtan, akár Dobbinst is, mert ott már azért, azt szerintem azért értékem van.
Így van.
Itt, ne lepődjünk meg,
pontosan.
Ahogyha tényleg belecsúnyít majd ott Gus Edwards azért egy-két drive-ba, sőt, akár végig vihet drive-okat is, tehát én azon sem lennék meglepődve.
Így van. Zsolti, mert a negyedik körbe belevágnánk. Azért hívjuk egy picit a hallgatóinkat, hogy csatlakozzanak hozzánk Discordra, ha még nem csatlakoztak, szerintem ez már elég egyértelmű. Discordon csetelhettek velünk, folyamatosan ott vagyunk. Miért ne jönnétek? Gyertek, töltsétek le az appot, lehet nyomni telefonról, lehet nyomni a gépetekről, lehet nyomni a browserből, ahogy tetszik. Gyertek, ott vagyunk, egészen jó kis közösség kezd épülni, ugye Zsolti?
Abszolút, igen. Majd most már, hogy jön a szezon, ugye meg még érdekesebb lesz, meg még jobban megpesdül minden, hogy
abszolút.
Lesz például beszélgetni már amúgy így csütörtökön napközben is, akár fantasy szempontból, de akár csak simán a ligáról, vagy ott a történésekről, tehát igen, gyertek, aztán csináljátok.
Így van, készülünk is ott valami kis meglepetéssel.
Velünk is tudtok beszélgetni, tehát az meg az szinte fölbecsület.
Így van. Na, gyertek, és még egy dolog, hogy ne felejtsetek el a elégedettségi kérdőívünket kitölteni. Ez alapján fogjuk összeállítani az alapszakaszra a műsorunkat, tehát nagyon fontosnak tartjuk a véleményeteket. Kommentbe írjatok nekünk, név nélküli, és mi nagyon sokat tanulunk belőle. És most pedig akkor belépünk az utolsó negyedik körbe. Zsolti, hozd a párosodat!
A negyedik kör megnyugtató pikkemet Robert Woods-ra arra tettem, és ő az a ismét egy elkapó, akivel én tök nyugodtan mennék. Ez a tavalyi év, ez nekem már most látszik itt tudat alatt, most itt válogattam itt az embereimet, hogy borzasztóan fájó volt, hogy beszívtam a wide receiverekkel, mert most mindig elkapót hozok már, akit próbálok ilyen biztos picknek mondani. Ja, úgyhogy Robert Woods az, akit én nagyon szívesen vinnék, meg én itt jó padlónak gondolom, meg szerintem a plafonja is nagyon jó lesz. Úgyhogy ráadásul olyan szempontból, hogy ugye most már Matthew Stafford fog neki dobálni, ami szerintem kimondottan jó lesz neki is, és Cooper Cupnak is. Úgyhogy tavaly évben volt neki 6 darab touchdownja, ami amúgy egész szép szám, szerintem ezt most hát megduplázni nem fogja, mert azért az brutális szezon lenne, de szerintem egy ilyen 2-3-mal azért ez meg lesz növelve. Járgya is jól mutatnak, közel volt az 1000 yardhoz, én szerintem ővel nem igazán lehet befürdeni. Úgyhogy mondom, én nekem Robert Woods itt az emberem. Sőt, még egy dolog, 6. legkönnyebb a wide receiverek szempontjából a Los Angeles Rams-nek a sorsolása, ami szerintem tök jó, és mondom, én azért kicsit azért bízom Staffordba, hogy Woodsnak a fantasy értéket még jobban felhúzza, és még jobban stabilizálja, hogyha így nézzük. A risky pick-em itt a 4. körben az most lehet, hogy kicsit vitát fog kiváltani, vagy lehet, hogy csak magammal fogok vitázni, vagy csak belül vitázok magammal. Ez Kyle Pitts, ugye az Atlanta Falcons és az idei draft generációs titan-je, ugye már így hívják. Egyelőre még nem sok mindent láttunk tőle a preseasonben, ugye Arthur Smith-ék nagyon dudosság, hiába van nevezve, nem nagyon kerül a pályára, ugye nyilván féltik a sérüléstől is. 4. kör, hát egy rookie tight endért, legyen akármekkora tehetség Pitts, meg látjuk a méreteit, látjuk, hogy néz ki. Igazából tényleg, tehát csak azt tudom mondani, hogy biztató, és szerintem jó szezonja lesz, viszont nagyon ingoványos talaj ez még, és nagyon szürke zónában mozgunk Pitts-el, semmit nem láttuk tőle igazából a profik között. És az, hogy én a negyedik körbe bemenjek egy Pitts-ért, az szerintem az nagyon erős. Tehát lehet, hogy megbánom, de az, hogy a 4. körben én azért még tudnék hozni olyan embereket, értem itt pont az előző példámon mondjuk Robert Woodsot, vagy például Amari Coopert, akár egy Karim Huntot, Adam Thielen, bár Peti azt kiüldözni a világból, de én azért behúznám.
Ott van még egy Gaskin, Sanders.
Igen, így van. Tehát azért lenne itt még ilyen, hogy mondjam, tehát betonbiztos a pikkekbe lehetne válogatni, mint Pitts. Azt tuti, hogy igazából a plafon az borzasztó nagy. És cson nélkül lehet, hogy ilyen Waller, Kittle, Kelsey magasságokban lesznek a pontjai. Én azt is könnyen el tudom képzelni, de mi van, ha nem? Tehát ez egy olyan necces pick, amit én még talán nem merni bevállalni, hiába a kedvenc csapatom egyik blue chip játékosa, egyszerűen még ezzel egy kicsit várjunk, ne együtt ilyen forróna a kását, egy jó magyar mondással, hogy be tudjam fejezni az érvelése.
Igen, ez mind nagyon jó érv. Mind a kettő játékosnak, csak annyit mondok, hogy a maximum és minimum úgymond ADP-je, Robert Woodsnak 2.12, és a legkisebb 5.06, Pitts-nek pedig 3.06, és 5.11. Szóval elég nagy a szórás, fogalmazzunk így, és szerintem mindenképpen van ez az ambivalencia, mind a kettő tületlenül. Azért Robert Woodsnál ott van Cooper Kupp, aki azért ronthatja a dolgokat, és én amúgy DJX-től is egy picit félek, mert ő szerintem pont egy olyan játékos, aki ilyen Stafford-féle karral nagyon-nagyon-nagyon jól tud majd élni. Ettől függetlenül Robert Woodsnak a talentja szerintem az egyik legalul értékeltebb a ligában, és úgy hiszem, hogy amúgy tényleg egy Sean McVay-féle támadó alakzatban szerintem a Robert Woods típusú játékosoknak bőven helye van, és úgy gondolom, hogy helye van úgy akár, mint VR2. Azért szeretném kiemelni, VR2 fantasy szintet nézek ki Robert Woodsból, de stabilan. Ezt nagyon szeretném kiemelni. Itt már azért a 10-12 pontos, 9-12 pontos sávnál járunk, szerintem, hogyha ezzel egyetért a Zsolti, azt Robert Woods bőven jól tudja hozni.
Így van.
És ez az a úgymond padló. Hát a függetlenül Robert Woodsnak nem nézek ki belőle 19-25 pontos meccseket, ettől függetlenül tényleg a stabil 10-20, tehát a double digit eredményt én azt ki tudom nézni Woodsból, tehát ilyen szempontból, ahogy te is mondtad, betonbiztos pingnek abszolút el tudom fogadni. Kyle Pitts-et kihúznám, de nem az első 4 körben, teljesen egyetértek vele, tehát amúgy az 5. elején is átcsúszik sok ADP-n, meg sok listán, sőt amúgy ő mind Woods amúgy, mind pedig picit lefele trendingel, hogyha ezt így megnézed. Én egy kicsit úgy gondolkozom jelenleg, hogy Pitts ötödikben már megér egy kockázatot, de a negyedikben még el tudok hozni pont az általad is említett. Legyen az Sanders, legyen az mondjuk egy DeAndre Swift, legyen az Gaskin, legyen az egy Mike Davis, újra örülnék Mike Davisnek, akkor inkább elviszem őt. Tehát negyedikben még az, hogy magabiztos vagyok, hogy van egy jó flexem, nekem az most talán többet ér. Ezt így szeretném kiemelni. Tehát a pozícionális értékét nem tudom megfelelően definiálni Pitznek, úgyhogy mennyit kéne áldoznom érte, hogy mondjuk az első négy körömben hozzak egy Titan-t, akinek tényleg nem tudom, hogy mire számíthatunk, és az Atlanta nagyon titkolózik. Én annyira nem vagyok optimista az Atlantát illetően jelenleg, ettől függetlenül, annak ellenére Ridley-t azt mondom, hogy boom lesz, ettől függetlenül Pitts-el kapcsolatban azért majd, hogy nem wide receiver rútokat akarnak majd rátestelni, hát ezek hosszú hetek, hónapok még abba beletanul szerintem egy Pitts kaliberű ember, abban reménykedek, hogy Red Zone-ból legalább tud majd csipegetni. Negyedik kör, no way, ötödik kör, talán nekem egy hatodik körbe viszont már elhoznám Pitts-et. Ha azt mondom, hogy hatodik körbe hozhatod Pitts-et, elhoznád, Zsolti?
Á, simán.
Okay.
Ott már vinném, de negyedikben még nem.
Igen, ezzel egyetértek. Ezzel teljesen egyetértek veled. Na, akkor az utolsó duó, akit most akkor én fogok felvezetni, ez CeeDee Lamb, akit én úgy gondolom, hogy beton biztos lehet. És pofon egyszerű az ok. Azért Prescott-tal ez a támadó gépezet nagyon erős tud lenni. Szóval be kell látni, hogy itt Prescott egy igazi katalizátora ennek a támadó egységnek. És én szeretném azt kiemelni, hogy szerintem azzal, hogy ő visszatért, ő neki azért ő 530 passing attemptje biztos, hogy lesz. De tavaly 5 mérkőzés alatt volt 222. Ezt remélem, hogy minden hallgató így feljegyezte. Tehát ő bőven ott volt, hogy 6-700 körüli számokat tudott volna hozni. És még a completion-je sem rossz. Tehát ő stabilan 65-70% között mozog, és volt annyi target van ebben a rendszerben, és Mick McCarthy sem akarja ezt annyira diversifikálni szerintem továbbra sem. Szóval itt passz, és azért mondom őt, Lambet és nem Coopert, ez nem Lambnek nagyobb lesz a TD értéke. Cooper sose volt az, aki így zabálta volna a TD-ket. Tavaly már hozott Lamb 5-öt rookie évben, ezt nagyon szeretném kiemelni. Coopernek sose volt még 8-nál több. Én azt mondom, hogy legyen meg Coopernek a legtöbb yard, de szerintem Lamb TD-ben verheti Coopert, és úgy gondolom, hogy neki van upside, és a stabil padló pont emiatt a sok lehetőség miatt bőven megvan Lambnek, és szerintem a legtöbb helyen, most az ADP egy picit csalóka is, szerintem Cooper hamarabb fog elmenni. És így még jobban is járunk Lambbel, VR2 sávban Lambet bátran el kell hozni, és szerintem több upside lesz benne, mint Cooperben. Ezt most így szeretném kiemelni. Stabil pick, jó lesz, rengeteg lehetőségük lesz, főleg ameddig McCarthy fogja csinálni azt, amit csinál. A Boston, az Miles Sanders. Nem tudom, hogy mire számít csak Miles Sanders-től. Évek óta várom, hogy na majd jön Miles Sanders, és annyira jó lesz, és sose lesz jó, és sose jött, és talán már nem is akarok várakozni. És most már egy picit talán engedjük el ezt a Miles Sanders dolgot, és lehet, hogy pont most fogom elengedni egy hatalmas nagy breakout hír előtt, nem érdekel. Miles Sanders-el én nem azt mondom, hogy végeztem, éveket vártunk rá, éveket adtam neki, hogy lenyűgözön, nem vagyok lenyűgözve. Committee készülött, ott van Howard, Gainwell, azt hiszem az új running backjük, van ott committee szag, nem tudjuk, hogy Jalen Hurts mire lesz képes, szerintem sokat lesznek hátrányban, és annyira kusza, ne tenyereljetek bele egy negyedik körbe feltétlenül Sandersbe, hogyha még vannak ott egyéb opciók, én úgy gondolom. Szóval én óvatosan bánnék vele, el lehet hozni negyedikbe, csak tudjuk, hogy milyen áron.
Miles Sanders-el kezdem, én csak egyszer égettem meg velem magam tavaly, akkor nagyon csúnyán. Akkor is ráadásul nem is tudom, talán kiraktam egy meccsen, aztán ott hozott a Pittsburgh ellen vagy 60 pontot durva, úgyhogy ott még jobban büszke voltam rá. De amúgy Hörce nem nézett ki olyan rosszul, úgyhogy talán ebbe lehet bízni, hogy talán most is hoz majd valamit. Nem tudom, nekem ő itt ilyen nagyon fejvakarós, végigmegy a draft időszámlálóm, és gondolkozni fogok rajta, hogy most bemerjem-e vállalni, vagy nem merjem bevállalni, mert én, ahogy hallom itt belőled is, talán a személyes csalódottság az már szólt Sanders iránt, úgyhogy gondolom ezzel még nagyon sokan vagyunk így, úgyhogy ő tényleg ilyen kicsit ilyen necces pik. A CD dolog az pedig nagyon jó, tehát ott én nagyon érzem ezt a breakoutot amúgy, én talán most többet is látok benne amúgy, mint a Mari Cooperben, bár a tírek meg minden rankingen ők nagyon egymás szájában vannak, és amúgy könnyen lehet, hogy Dak Prescott mind a kettőből igazából fantasy szempontból is releváns és valid elkapót csinál, és mind a ketten szállítani fogják a pontokat. Talán nem azért tűnik szexi picknek, mert tőle még nem láttuk ezt az igazi nagy durrantást, és ebben minden esély megvan rá, hogy az idejében ez jöjjön. Ráadásul, ha már volt szó itt a jó PR-ról, Lemnek nagyon jó PR-ja, mert nagyon szép elkapások jönnek a training campből tőle, és így Amari Cooper kicsit még így a Hard Knocks-ba is olyan, hogy csak így ilyen háttérbe látod, hogy nagyon kell figyelned, hogy kiszúrt, hogy ja, amúgy az egyik legtehetségesebb elkapó is itt van amúgy ebben a csapatban, tehát igazából ez így több durva, mert azért szerintem képességben azért Amari Cooper is ott van, de ez a szívélemzés dolog, ez nagyon tetszik, én nagyon elégedett lennék, hogyha ő lenne a csapatomban.
Na, Zsolti, akkor végig is néztük. Remélem, hogy tetszett a hallgatóknak ez az epizód. Ne felejtsetek el feliratkozni, lájkolni, tényleg kövessetek minket, nagyon sokat jelent nekünk, és remélem, hogy tudtunk segíteni a draftotokon ezekkel a pici benyomásokkal. Kövessétek a preseason meccseket, mi is már készülünk, hamarosan mockdraftolni is fogunk, szóval még jobban melegítjük ezt a fantasy témát. Még egyszer köszönöm szépen, hogy végighallgattatok minket, és ne felejtsétek el, a fantasy football lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Köszi, sziasztok!